A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki volt, aki van és aki eljövendő. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk a 143. bűnbánati zsoltárunk szavaival. Uram, hallgass meg imádságomat, figyelj könyörgésemre. Hallgass meg, mert hű és igaz vagy te. Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted. Lelkem elcsüggett, szívem megdermed bensőmben. Visszaemlékezem a régi napokra, végig gondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain. Imádkozva nyújtom feléd kezem, lelkem utánad eped, mint a kiszikkadt föld. Siess, Uram, hallgass meg, mert oda van a lelkem. Ne rejtsd el orcádat előlem, mert olyan leszek, mint a sírba leszállók. Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom. Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Ments meg ellenségeimtől, Uram, nálad keresek oltalmat. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem, a te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Tartsd meg életemet nevedért, hozz ki engem nyomorúságomból a te igazságodért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedetéről írott könyv 12. fejezetéből, annak a 20-tól 25-ig terjedő verseiből. Ezzel befejezzük a 12. fejezet tanulmányozását. Heródes ellenséges indulattal volt a tírusziak és szidóniak iránt, de azok egy akarattal eljöttek hozzá, és miután megnyerték Blástuszt, a király kamarását, békét kértek, mivel tartományukat a királyéból élelmezték. Egy kitűzött napon Heródes felöltözött királyi ruhába, és a trónjára ülve beszédet intézett hozzájuk. A nép pedig felkiáltott: Isten hangja ez, és nem emberé. Az úrangyala pedig azonnal lesújtott rá, amiért nem Istennek adta a dicsőséget. Férgek emésztették meg, így pusztult el. Az Úr igéje pedig növekedett és terjedt. Barnabás és Saul, miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Minden jó, ha jó a vége. Vagy a jó elnyeri jutalmát, a gonosz a büntetését. Ilyesmi dolgokat megtanultunk gyerekkorunkban, különösen a mesék révén, jól belénk is ivódott, aztán ahogy nőttünk, hát akadtak más tapasztalatok is. Gyerekként ezt az ember örömmel éli meg, hogy az óvodában így van, a rendetlen Pistikét beállítják a sarokba, gondolkozzon el azon, amit csinált, és mindenkinek kielégül az igazság érzete. Aztán, ahogy egyre nagyobbak vagyunk, egyre többször fordul elő, hogy ez nem teljesen így van minden esetben. Vagy legalábbis mi nem biztos, hogy látjuk. Azonban azt tudjuk, hogy Isten sohasem marad senkinek sem az adósa. A bűnbánati alkalmakon ezt az igét, az apostolok cselekedetei 12. részét tanulmányoztuk, hogy láttuk, milyen borzasztó ellenszenv vette körül a keresztjéneket, gyűlölték őket, üldözték őket. Először csak a zsidók, aztán utána az egész birodalom a kereszténység ellen volt. Júdea kormányzója, mert így próbált meg békét kötni, vagy nyugalmat szerezni a helyi zsidósággal. Azt mondta, hogy ha nekik ez ilyen fontos, a keresztjéneket bántani, akkor besegítek. Nekem nem árt, nem használ egyik sem. Nem számít, hogy valakit ilyen módon megbüntetek. Megölette Jakabot, aki az Úr Jézus legbizalmasabb tanítványainak az egyike volt a háromból, és aztán elfogadta Pétert is, bezárta a börtönbe, később pedig ki is akarta végeztetni. Hallottuk a héten, hogy imádkozott érte a gyülekezet, és hogyan szabadította meg Pétert a fogságból az Úr. Már itt is, ezekben az eseményekben is felfedezzük azt, amivel kezdtem, hogy a jó elnyeri jutalmát, hogy Isten azért nem marad senkinek adósa. De azért mégis ebben a történetben egy viszonylag fontos szereplő, ez a bizonyos Heródes. És nem véletlen biztosan, hogy bele van írva a Szentírásba ez, hogy milyen vége lett ennek az embernek. Azt olvassuk, hogy Heródes ezek után, amikor megtapasztalta, meglátta, hogy Pétert elvitték, kiszabadult a fogságból, akkor elment Cézáreába. Heródes a tírusziakkal és a szidóniakkal haragos viszonyban volt. Rossz viszony volt közöttük. Ezeknek azonban szükségük volt Palesztinára, egész pontosan Galileára, mert onnan hozták az élelmet. Úgy érezték, mindegy, hogy kinek van igaza, nekünk békét kell kötnünk ezzel a királlyal, mert ő van alkupozícióban. Ha ő azt mondja, hogy nem ad nekünk kenyeret, nem ad nekünk gabonát, akkor bizony mi itt éhezni fogunk. Úgyhogy elkezdtek a kedvében járni, és talán Heródes hajthatatlan volt, de megtalálták a megfelelő kapcsot, a megfelelő embert, Blástuszt, a királyi kamarást, hogy aztán őt megvesztegették-e, vagy pedig tényleg sikerült valamilyen módon a lelkére beszélni, ezt nem tudjuk, de az a lényeg, hogy Heródes végül kibékült ezzel a két népcsoporttal. Úgy tűnik ebből az eseményből is, hogy azért Heródes nagyon szerette önmagát. Őnek nem volt elég az, hogy annyit mond, hogy rendben, akkor béküljünk ki, hanem ő ennek is meg akarta adni a módját. És ott Cézáreában beült a trónszékébe, gyönyörű ruhát vett fel magára, és úgy gondolta, hogy majd így fog kinyilatkoztatást adni az embereknek, akik eljöttek hozzá, mint egy békejobbot kérni. És aztán hallottuk, hogy mi történt, ez az ember ott a trónszéken súlyos állapotba került, aztán meg is halt. Na most itt egy világi királyról van szó. Szóval ennek az embernek a története a világi történelemben is meg van örökítve, nem csak a Bibliában. Josephus Flavius, a kor egyik nagyon-nagyon híres történet írója is, ír erről. És nagyon hasonló dolgokat fogalmaz meg, mint amit itt Lukács az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Ezeket mondja. Csodálatos művészettel szőtt ezüst ruhában ült a trónra Heródes, amely fényesen csillant meg a felkelő nap sugaraiban. Tehát tényleg valami lenyűgöző ruhát vett fel. És talán még ez is serkentette az embereket arra a gondolatra, hogy hát itt már nem is egy földi ember van. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen valaki, aki ebben a királyi pozícióban volt, és azt mondta, hogy már pedig, ha velem valaki összeakasztja a bajuszt, én azt is meg tudom tenni, hogy nem adok neki élelmet. Egy ilyen ember igazán tudatában volt a maga hatalmának. Óriási valakinek képzelhette magát. Talán azt gondolta, tőlem emberek százezreinek függ az élete. Ha én azt mondom, nem, akkor éhen fognak halni. Ide jönnek vezetők kezet csókolni nekem. Hát ő tudott ennek megfelelően viselkedni, ennek megfelelően fellépni. Kiöltözött, és beült a trónszékébe. Kijelentést adok. És akkor úgy beszélt, hogy nyilván mindenki izgult is, vajon mi lesz ennek az egésznek a vége, nem gondolja el meg menet közben magát. Az a lényeg, hogy megnyugodott mindenki, örvendeztek, és talán egy kicsit ő is hízelgett ezeknek a követeknek. És akkor azt mondták az emberek, hát ez nem is emberi szó már. Itt már Isten, valami istenség beszél. És így folytatja Flavius a leírást, a király mindezt egészen természetesnek találta, és nem utasította vissza az Isten káromló hízelkedéseiket. A nép istenítése és annak elfogadása után Heródest hatalmas hasi fájdalmak fogták el, és azonnal el is vitték onnan a hálótermébe, ahol 5 nap után iszonyatos, borzasztó fájdalmak közepette halt meg. Azt írja a Szentírás, hogy férgek falták fel a testét, és Flavius is ugyanezt mondja. Nem akarok ebbe belemenni, hogy magyarázók ezt hogyan, meg milyen módon tárják elénk, vagy próbálják meg értelmezni. Vannak, akik orvosi szempontból, van is egy azt hiszem, amerikai orvos, aki ezt megpróbálta elmondani, leírni, körülírni, hogy hogy történhetett ez, de nekünk nem kell mindent tudni megmagyarázni a Szentírásból, hanem Isten megölte őt, és nekünk ennyi elég, hogy mi volt annak a módja, hogy volt-e abban valami biológiai dolog, amit mi megértünk, vagy nem, az annyira nem fontos a számunkra. Az sokkal izgalmasabb kérdés, szerintem, hogy miért most tette ezt az Úr Heródessel. Miért nem korábban? Meghalt Jakab. Péter is börtönbe került. Látható, egy iszonyatosan rosszindulatú ember volt. Miért nem előzte meg Isten, hogy gonoszt tegyen, hogy ezekkel a gonoszságokkal kiteljesedhessen az élete? Hát a legfontosabb magyarázat erre, hogy nem tudjuk, mert nincs leírva a Bibliában. Viszont azért a Szentírás egészéből néhány feleletet találunk. Az egyik ugyanaz, amivel kezdtem, hogy Isten senkinek sem marad az adósa. Ebben biztosak lehetünk. Ezt megígérte az Úr. Van, hogy sokkal később jelenik meg valakinek a büntetés, mint ahogy aki ellen vétkezett, azt tudná. Lehet nem is tud róla. De Isten senkinek sem marad adósa. Aztán azt is látni kell, hogy úgy és akkor tart ítéletet az Úr, ahogy a nő akarja, bár nekünk az igazságérzetünknek fontos lenne mindig látni, hogy a jó megkapja a jutalmat, a gonosz a büntetését, mert így lenne kerek a világ, gyerekkorunkban ezért is olyan egyszerű minden, fekete és fehér, de ez nem így működik. Istennek az akarata ez. Aztán van egy sokkal nehezebb üzenet, hogy a kereszténységhez hozzátartozik a mártírium. Kereszténységhez hozzátartozik a szenvedés. Hozzátartozik a mártír halál. Mindig voltak, akiket a hitükért megöltek. Ma is vannak. Erről ugye nem beszélnek. Migráns helyzet, határlezárás, mindenről már a fülünkön jön ki, meg a könyökünkön ez a rengeteg hír, de arról mérhetetlenül kevesebbet beszélnek belföldön és külföldön egyaránt, bár belföldön még többet, hogy egyébként hittestvéreinket mind a mai napig naponta ölik meg. El szokták mondani, hogy a legüldözöttebb vallás a kereszténység. Az egész földkerekséget nézve. A legüldözöttebb. Nem is gondoltuk volna. Mi úgy gondoljuk, egy keresztény Európában élünk, hogy a keresztény a legfelvilágosultabb nép, meg ehhez hasonló, és nem így van. Minket üldöznek a legjobban. Akiken keresztül az Úr annyi áldást terjesztett ki a világra. Vörös kereszt, meg hospitályok, kórházok, sok mindent lehetne mondani. Isten ezt megengedi. És tudjuk azt, az őskereszténységnek az idejéből ott terjedt el ez a mondás, hogy a mártírok vére magvetés. Annál nagyobb üldözés sohasem volt még a történelemben, mint amit a Római Birodalomban műveltek. Szervezetten, módszeresen fogták össze a keresztényeket, élvezetből ölték őket, és mégis egyre és egyre többen lettek. És amikor államvallását tették, amikor ez a nagy birodalom letérdepelt a kereszténység előtt, és államvallását tették, onnantól kezdve megindult a romlása. Ez egy ilyen különleges helyzet, ezek a tények, a történelmi tények. A kereszténység akkor erős, amikor nem barátja az állam. Aztán fontos azt is látni Heródes helyzetében, hogy volt lehetősége megtérni. Ezt sem szabad elfelejteni sohasem, hogy Isten a bűnösnek mindig ad kegyelmi időt. Amikor azt gondoljuk, hogy hogy engedheti ezt Isten, akkor nekünk azt is kell benne látni, hogy és lehet, hogy van, Isten adni akar neki időt arra, hogy megbánja a bűneit. És Heródesnek is volt erre lehetősége. Igaz, hogy ő nem sokat törődött a keresztényekkel, hogy kik ezek, meg mik ezek, nem foglalkozott vele, de azért mégiscsak valamit tudhatott róluk. Hát azért ezt a Pétert csak elfogták, biztosan csak rákérdezett, hogy kiféle, miféle ember. De hogyha semmi más nem tudott volna a keresztjénekről, azt mindenképpen tudnia kellett, hogy Pétert elfogták, két katonához hozzá volt láncolva, be volt csukva egy börtöncellába, az a cella egy másik, egy nagy börtönbe volt benne, és mégis minden zár kinyílt, és elsétált onnan az ember. Katonáit kivallatta, az őröket kivallatta, és nem jutott el arra a felismerésre, hogy hoppá, itt nálam valami nagyobb hatalomról van szó. Szóval mindenképpen volt lehetősége arra, hogy átgondolja, talán nem kellene ezt művelni, mert az élő Istennel húz újat. Csak hát, aki eljutott, ahogy én vagyok az Isten, annak nyilván ez nem működhet. Bezárta a szívét, becsukta a szemét, és az őröket vettette börtönbe Péter helyett. Kedden azzal kezdtük a 12. fejezetnek az olvasását, hogy Jakab halott, hogy Pétert börtönbe vetették, Heródes meg egyre jobb pozícióba kerül, a zsidók is megbecsülik. Egyre kényelmesebb a helyzete ott a Júdea provinciában. Aztán a fejezet úgy végződik, hogy Péter szabad, Heródes meghal, és az utolsó része az igének, hogy Isten igéje pedig hatalmasan terjed. És megint csak ott vagyunk, mint amivel kezdtük, hogy minden jó, ha a vége jó, és így tovább. A kereszténységet nem lehet eltörölni a világról. Erre nézve itt a Római Birodalomban volt a legnagyobb kísérlet, ahogy volt is róla szó. És amikor a kereszténység nagy barátságot köt, és összefonódik az állammal, annak kiszolgálója lesz, akkor pedig a romlása kezdődik. És az üzenet, amit már hallottunk is a héten, hogy a Krisztusban hívők éppen ezek miatt mindig győztesek. És ezt kell mondani, hogy Krisztussal még a vesztes is győztes. Mert nézzük szegény Jakabot, mi így mondjuk, hogy szegény Jakab, mi történt vele? Lefejezték, meghalt. Azt mondjuk rá, hogy mártír, azt mondjuk rá, hogy borzasztó dolog történt vele. És a valóságban pedig hazatért. A valóságban hazament. Kicsit korábban olvassuk, amikor István meghal. Mit mond halála előtt, amikor kövezik? Felnéz az égre, és azt mondja, látom az Isten jobbján a Krisztust. Uram, vedd magadhoz az én lelkemet. Mi történt? Hazament. Nyilván nem örömteli senkinek sem, hogyha lehúzzák a körmeit, hogyha szöget ütnek alá, hogyha összetörgelik a csontjait, ha megkínozzák a hitéért. Ez senkinek sem jó. Reméljük, nem kell sohasem átélni. De mégis a legrosszabb az, ha úgy tűnik, ha elveszik az életet. És akkor azt mondjuk, hogy valójában ez a teljesség. Célba érünk. Pétert kimentette az Úr, Jakabot meg megint kimentette. Az egyiket egy ideig mentette ki a nyomorúságból, mert aztán még volt ideje börtönbe lenni, meg szenvedni Péternek. Jakabot meg teljesen kimentette. Olyan, mintha egy futóversenyen el kellene indulni, és azt mondanák, hogy figyelj, az az egy biztos, hogy győztes leszel. Hogy hogyan, meg milyen módon, azt nem tudjuk. Az a lényeg, hogy te fussál. El van intézve, hogy te fogsz győzni. Az is lehet, hogy a pálya közepén téged kiemelnek, és betesznek a célba. Így fogsz győzni. Az is lehet, hogy végig futsz, de győzni fogsz. Indulj el a pályán, és teljesen biztos a győzelem. Ezt adta nekünk Jézus. Amikor értünk jött ebbe a világba, akkor úgy halt meg értünk, hogy azt mondja, aki én bennem hisz, annak örök élete van. Ezért is fogjuk énekelni záróénekként, hogy győztes leszek, csak légy, Uram, velem. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk holnap, vagy ma este, vagy a jövő héten, vagy 10 év múlva, de ez olyan jó, ez az ének, vígasztalás, meg erő, hogy Uram, én győztes leszek. Vagy így, vagy úgy, csak te légy velem, meg mi legyünk vele. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy ennyire szeretsz minket. Hálásak vagyunk, hogy a lehetetlen folyamatosan valósággá válik a hívő embernek az életében, ami teljesen logikátlan és értelmetlen sok ember számára, az a számunkra ajándék. Olyan nagy dolog olvasni az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy amikor elfogják az apostolokat és megvesszőzik őket, és megtiltják, hogy hirdessék az evangéliumot, ők eljönnek onnan, és dicsőítenek téged, hogy méltóvá tetted őket arra, hogy szenvedést, hogy verést szenvedjenek el a te nevedért. Urunk, köszönjük ezeket az ígéket, ezeket a történeteket, mert megmutatják, hogy mi mennyire hajlamosak vagyunk ebben a viszonylag kényelmes életünkben elpuhulni. És nagyon-nagyon pici dolgok miatt is óriási szenvedéseket élünk meg. Add, Urunk, hogy hadd tudjunk mindent a te kezedből elfogadni, és örvendezni, és hadd tudjunk, hogy még akkor is, ha a hitünk miatt esetleg hátratételt szenvedünk. Szeretnénk hozzád hűségesek maradni, és szeretnénk azzal a hittel élni, és azzal a biztos tudattal, hogy győztesek vagyunk. Kérünk téged, Urunk, ha nem látjuk, hogyan teszel igazságot, hogyan szolgáltatsz igazságot ebben a világban, mi hadd tudjuk akkor is, hogy a legfontosabb, hogy te vagy a mi igazságunk, az életünk, és hogy nálad örök élet vár. Adurunk, hogy ez minden sérelmünket, fájdalmunkat, fáradtságunkat felülírhassa. Segíts ebben a hitben megerősödni, megmaradni. Mindezt a hitet, ezt a reménységet táplál bennünk majd az úrvacsorai közösségben is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.